Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök, Arany János karnagy zenetanár, a Tiszántúli Református Egyház kerület zenei igazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum kórus alapítója és vezetője, a kollégiumi kórus karnagya részére Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgáló, kimagasló egyházzenei pályafutása, valamint több évtizedes oktató nevelő munkája, illetve sikeres intézményvezetői tevékenysége elismeréseként vele beszélgetett Tóth Emese.
Arany János karnagy zenetanár, a Tiszántúli Református Egyház kerület zenei igazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense. Szeretettel gratulálunk tanár úrnak a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetésért.
Nagyon szépen köszönöm a kedvességét.
Mit szólt ehhez a kitüntetéshez?
Nem ismerem a kitüntetések természetrajzát, pontosabban ezeknek a kormány kitüntetéseknek az odaítélési módját, ezért nyilván csodálkozva álltam ott, hogy most vajon ennek a kitüntetésnek hogyan működnek ezek. Nehéz eldönteni, hogy az ember most elégedettséget érezzen-e, vagy pedig meghökkenést. Van a kettő vegyüléke.
Budapesten született, de itt Debrecenben a Református Kollégium gimnáziumában érettségizett. Hogy került ide Debrecenben? Miért vezetett ide a fővárosból az útja? Hogyan?
A család több ágon is nagyon szervesen kapcsolódik a Református Egyházhoz. Édesapám, édesapja lelkipásztorként, illetve úgynevezett lévitaként, tehát paptanítóként működött. Az ő gyermekei mind református iskolákban jártak, 8-an voltak, 4-en vagyunk testvérek, 7 bátyám Debrecenben végzett a 3 közül, én vagyok a legfiatalabb. Én nekem eszemben sem volt, hogy Debrecenben menjek, ugyanis a lelki alkatom miatt én nagyon idegenkedtem a kollégiumi léttől, attól, ahogyan ezek a közösségek működnek. Mindig elhúzódtam a közösségektől, és a bátyáim meséi alapján nagyon sok ugratás várt a kollégistákra. Olvastam a légyó, mint haláligat, az se volt nagyon kecsegtető, úgyhogy én inkább féltem attól, hogy Debrecenbe kerüljek, nem is jelentkeztem Debrecenbe, elkezdtem az iskoláimat, a gimnáziumot elkezdtem Budapesten, de időközben eljutott hozzám a híre Merkesi tanár úr kórusának. Elmentem a nyári tahi egyházzenei hétre, ott is beleszagoltam egy kicsit abba, hogy mi várható egy ilyen egyház énekkarba. Édesapám is működtetett egy egyház énekkar, és azt mondtam a szüleimnek a második gimnázium előtti nyáron, augusztusban, hogy én mégis megpróbálnám, akármilyen nehéz a kollégium, de engem nagyon érdekel, hogy Debrecenben, a kántusban, hogy lehetne énekelni. És így rendkívül gyors intézkedés sorozat következett, édesapám a ismeretségeinek a révén jutott el addig, hogy felvegye a kapcsolatot a gimnázium, az igazgatójával gyorsan megkeresték, hogy akkor éppen a B-osztályban volt egy üres hely, oda én bekerültem, úgyhogy a döntés után, vagy az ötlet után 13 nappal utaztam Debrecenbe a csomagjaimmal együtt. Hát hirtelen döntés volt, és mégse bántam meg.
Hát úgy tűnik, hogy tényleg nem bánta meg.
Miután befejeztem a gimnáziumot Budapestre, a Zeneakadémiára, a Zeneakadémiáról egy nagyon neves budapesti gimnáziumba kerültem énektanárnak, egy csodálatos embernek a helyére. Ott maradtam egészen Budapesten, hát gyakorlatilag 2005-ig, mert igaz, hogy amikor az rendszerváltozás jött és megindult az első református gimnázium Budapesten, akkor oda átkerültem tanítani. Egy rövid időre elkerültem Budapestről, de Sopronba. Visszakerültem Budapestre, ugyanabban a gimnáziumban, ahol a 1990-ben elkezdtem a munkát, és 2005-ben hagytam ott Budapestet. Először Nyíregyházára kerültem főiskolára tanítani, és akkor már zenetörténetet tanítottam. Aztán átkerültem Nyíregyházáról, ott megszűnt az állásom. Nyíregyházára átkerültem a Debreceni Egyetemre tanítani, és már az egyetemen tanítottam a zeneművészeti karon 5 esztendeje, amikor Fekete Károly püspök úr megkeresett azzal az ötlettel, tervel, hogy én Merkesi tanár úr utódja legyek, mind a kollégiumi kántus élén, mind pedig a egyházkerület zenei igazgatói székében. Ez egy hosszú távollét után, viszont az is igaz, hogy egész életemben bennem maradt a nosztalgia Debrecen után, úgyhogy amikor Debrecenbe kezdtem tanítani, úgy éreztem magam, mint ha visszatérnék haza.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, a Zeneakadémián kik voltak azok a tanárai közül, akik nagy hatást gyakoroltak önre a későbbi munkásságára?
Karvezetés tanáraim, tehát Erdély Péter és Márkai István, ő maga nem tanított karvezetésre, viszont az ő akadémiai kamarakórusában esztendőkig énekeltem, és ez mind az ízlésemre, mind pedig a tapasztalataimra rendkívül jótékony hatást gyakorolt, úgyhogy mai napig áldom a nevét, Márkai Istvánét különösen, hiszen az ő révén és az ő munkájának a eredményeképpen én Európa számos országában megfordulhattam, rengeteg tapasztalatot szerezve. Emellett zenetörténet tanárai, mint Gró György, mint Pernyi András, mint pedig Földes Imre elhatározó hatást gyakoroltak rám, abból a szempontból, hogy hogyan kell nyúlni a zenetörténet tárgyköréhez, milyen módon kell feldolgozni ezt a sajátos anyagot, bár nagyon sokáig nem zenetörténetet tanítottam, hanem gimnazistákat vezettem be a zene ismeretébe, ami a zenetörténet mélységeihez képest sokkal felszínesebb, de a megközelítésmód már akkor rendelkezésemre állt, amikor az Úristen olyan helyzetbe hozott, hogy zenetörténetet kellett elkezdenem tanítani egyetemi szinten, akkor volt hova nyúlni, mint jegyzetek, mint pedig gondolkodásmód terén.
Az ön munkásságával kapcsolatban gyakran emlegetik, hogy a Kodály Zoltán zenei örökségének továbbadását elhivatottan szolgálja. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Mennyire vigyázunk ma itt hazánkban erre a kincsre, erre az örökségre?
Úgy vagyunk Kodály Zoltán értékeinek felismerésével, mint a levegővel. Mivel rendelkezésükre áll, mindaddig, amíg nincsen szűkében az ember a levegőnek, észre se veszi, csak beszívja, aztán kifújja. Amikor megfogják az ember torkát, vagy elszorítják egy madlaggal, akkor hirtelen észrevevődik, hogy nincs. Kodály elképesztő koncepciójának köszönhetően nem hosszú évtizedekig, de azért jó néhány évtizedig hihetetlen zeneoktatási színvonal és zeneoktató világ alakult ki Magyarországon. Európa szerte, sőt világszerte olyan csodálatot ébresztett, hogy csőstül jöttek hozzánk, tanulmányozzák, hogy milyennek a titka, hogy mint, és mindenki irigykedett Magyarországra. Mi, akiknek ez rendelkezésére állt, észre se vettük, hogy mekkora értéknek a birtokában vagyunk, és most, amikor ezt kifolyni a kezünk közül, mert nem tudunk vele bánni, a megőrzése sokkal kevesebbe került volna, mint most látván a hiányait, a pótlás. Ennek ellenére sajnos ez egy szinte természeti törvény, hogy aki könnyen kapja, az nem becsüli meg az értéket. Szerintem ez a helyzet most, és persze minden ország a maga módján igyekszik, hogy remek muzsikusokat bocsásson ki, jól nevelje azokat, akiket ez a dolog érdekel, és most mi is törekszünk és igyekszünk, de bizony annak az örökségnek egy jelentékeny része kifolyt a kezünk közül, aminek birtokában voltunk, amely birtoklás boldogságát nem mértük fel eléggé.
Egyházzenei pályafutása során hogyan látta a zenei világnak ezt a területét? Milyen hullámvölgyeket, esetleg jobb időszakokat élt meg ez a műfaj?
Az ember beleesik abba a hibába, hogy csak a saját szemléletét kényszerűen, csak a saját nézőpontjából tudja látni. Úgy érzem, hogy az egyházzenének az elmúlt évtizedekben, természetesen a rendszerváltás előtti és utáni évek közötti különbséget gondosan mérlegre téve, nagyon sok szép eredménye született Magyarországon. Az bizonyos, hogy amíg ez nem volt egy divatos egzisztencia egyházzenével foglalkozni, addig annak a különleges izgalma hozott nagyon sok szép eredményt, hogy ez egy félig-meddig tiltott területe volt, ami a zenei működésnek. Ismerek embereket, akik egyházzenei kötődésük miatt egész életükben nagyon komoly hátrányokat szenvedtek, egzisztenciális nehézségekbe keveredtek, vagy pedig kényszerűen elvállalták, hogy soha egyről kettőre vagy kettőről ötre nem fognak tudni jutni, mert köztudomású volt róluk, hogy tanári munkájuk mellett rendszeresen foglalkoznak egyházzenével, és ezzel gyakorlatilag, ahogy szokták mondani, nyegli elfűrészelték magukat az országos érvényesülés lehetőségeiben. Volt olyan is, akinek még a pedagógiai pályája is megrendült, illetve veszélybe került, és komoly egzisztenciális nehézségeket kellett vállalnia azért, hogy megmaradhasson. Másokat pedig bizonyosan bizony el is tanácsoltak, illetve el is riasztottak az egyház erre gyakorlásától. És természetesen az emberben ilyenkor feltámad a nap, és amit ez a hatalom, amely sokáig tiltotta a Isten dolgaival való rendszeres foglalkozást, mégis elért, az a saját magának a lebontása volt. Bizony nagyon sok ember szinte tacból ellenállt, és igenis fenntartotta az egyház zene ügyét. Való igaz, hatalomnak sem volt módja mindenre odafigyelni, gomba-módra szaporodtak a kis tanfolyamok, nyári összejövetelek, amikor bizony lehetett művelni az egyház zenét. Tekintve, hogy én ebben folyamatosan benne voltam, én magam végül is semmilyen hátravettetést nem észleltem a pályámon azért, mert egyház zenével is foglalkoztam. Tehát én már most szokták mondani, hogy a puholó diktatúra idejében kezdtem el a pályámat, és 10-12 esztendő, amit eltöltöttem így a pályán, nem volt elegendő idő arra, hogy igazán megízleljem a nehézségeit vagy a hátrányait. Mire pályának a első harmadához értem, akkor a következett már rendszerváltás. Azóta, mióta szabad, más a helyzet, és ez megint csak egy emberi dolog. Természetesen rengeteg hivatalos fóruma lett az egyházzene gyakorlásának, kivirágzottak a kátorképzők, volt egy nagyon komoly fellendülés, egy nagyon lelkes megújulás. Most, hogy már természetes, hogy ez is benne van a képben Magyarországon, hogy egyházzenével hivatalosan lehet foglalkozni, most bizony lehet azt érzékelni, hogy ami nagyon sokáig sport volt és öröm, hogy valaki egyházzenével foglalkozik, az azt is jelentette a hétköznapok számára, hogy ezért nem kért és nem is kaphatott fizetséget. Ma viszont az a helyzet, hogy aki egyházzenével hivatásszerűen foglalkozni akar, kántonizálni akar, bizony, majd ez egy gyakorlattá vált, hogy nagyon-nagyon keveset fizetnek érte. Egyházzenének menni nem egzisztenciális esély, mert a mai napig ilyen állás, hogy kántor, ami úgy megfizetnek, hogy abból gyereket lehessen nevelni, teljesen reménytelen. Tessék megkérdezni akármelyik kántort, hogy mennyiért vállal egy ilyen vasárnapi szolgálatot, azért így vasárnapot jelentett temetéseket és a vasárnapnak való felkészülést. Európa szerte ez egy állás, ezért fizetést húznak az emberek, sokszor annyi, hogy abból még a felesége is otthon maradhat nevelni a gyerekeket. Magyarországon ez nincs így. Egyházán egy panszékek szenvednek attól az egzisztenciális űrtől, amely az egyház zenét még a régi időkből meghagyott harcos önállóságából nem menekítik ki, és nem ad egzisztenciális esélyeket vagy reménységet annak, aki ezt a zenélési formát választja.
Több évtizedes oktató, nevelő munkája során Kodály Zoltán zenei öröksége mellett melyek voltak azok az emberi, szakmai értékek, amelyeket mindenképpen próbált átadni a fiataloknak?
Sokszor nem is kerestük az értékeket, hanem a szemünkbe ötlenek. Láttam magam körül életpályákat, amelyeknek természetes üzenetük az volt, hogy dolgozni érdemes. Ha nagyon elegánsabb vagy modernül fogalmaznánk, a pozitív életszemlélet ott tűnik fel leginkább, ahol a hétköznapi ember hajlamos reménytelen lenni, vagy kiúttalanságot látni. Nagyon sok embernek a munkásságával találkoztam, akiknek a szívében, a fejében, e tekintetben rend volt, akik magától értetődő természetességgel vállalták az áldozatot egy jónak gondolt cél eléréséért. Ez jelenti azt, hogy valaki töretlenül a nagyszabású és látványos elismerések esélye vagy reménysége nélkül is elképesztő energiákat hoz mozgásba és fordít olyan dolgokra, amelyeket fontosnak lát. Tehát, ha általános emberi értékekről van szó, akkor számos ilyen példát láttam a pályám során, ahol nyilvánvaló volt, hogy nem valamilyen elismerés reményében dolgozik valaki, hanem azért, mert egy ügyet fontosnak és jónak hívja. Neveket tudnék mondani olyan muzikusoknak, olyan pedagógus embereknek, olyan áldozatos munkásoknak a nevét, akikről senki nem él, akiknek a díjait, a emlékmúzeumát nem gondozzák és nem őrzik meg, és akiknek mégis úgy hiszem, hogy óriási terepük volt abban, hogy ez a nemzet nem tört meg semmilyen nehézség közepette, és valószínűleg ilyen embereknek köszönhető az, hogy ezen esztendeje nincs csücsülünk a felpartmedencében. Én erről nagyon nehezen tudok számot adni, én csak döbbenten látom, hogy milyen kevés munkát voltam képes elvégezni ahhoz képest, amit az általam példának tekintett öreg elvégeztek, most mégis engem kérdezgetnek, hogy érzem magam egy kitüntetés átvételekor, hát bizony önként szavunkat kell.
A Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök, Arany János karnagy, zenetanár, a Tiszántúli Református Egyház kerület zenei igazgatója, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense, a Psalterium Hungaricum kórus alapítója és vezetője, a kollégiumi kórus karnagya részére. Vele beszélgettünk az elmúlt percekben.